útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Sándor Palota közzétette honlapján a köztársasági elnök határozatát az alaptörvény módosítás kihirdetésének elrendeléséről. Ebben Súlyog Tamás rögzítette, a jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvény módosítás néhány eleme, így például az alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése valóban üdvözlendő, számos eleme ugyanakkor, különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe, fogalmazott a leköszönő államfő. Aláírta tehát az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Forsthofer Ágnes előterjesztés alapján pedig Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az országgyűlés elnöki feladatait. Az Alkotmánybírósághoz fordul több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt adjon a közös döntések meghozatalában. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be Kapitány István, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A biztonság továbbra is az elsődleges szempont, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalon a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, az Európában még nem használt, de Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, ugyanakkor szoftver problémákat találtak abban, a hibákat pedig javítani kell. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskoláknak küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index portál. A cikkben hozzáteszik, emiatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult. Egy nappal a Moszkvát megrázó ukrán dróntámadás után a háború egyik legnagyobb rakétacsapása érte Kijevet, Oroszország órákon át támadta az ukrán fővárost ballisztikus és hiperszónikus rakétákkal, legalább egy ember elhunyt. Végül az időjárásról. A hidegfront elvonul, így aztán csökken majd a felhőzet, és többnyire derült lesz már az ég. Csapadék napközben nem hullik, a szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délután aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Várszegi Asztrik, bencés szerzetes mesél a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításáról.
Kedveseim, abból szeretnék kiindulni, hogy egy lepusztuló hazug rendszer éveit éltük meg a 80-as évek végén. Ti olyan fiatalok vagytok, hogy már nem tudjátok, hogy rettenetesen untuk. Már minden bajunk volt, mert olyan volt a magyar, olyan nyomasztó volt a magyar társadalom, gazdaságilag, szellemileg, egyházi vonatkozásban. És új eget és új földet vártunk, és amikor ezt megtapasztaltuk, mert összeomlott a rendszer, akkor ott álltunk, és rájöttünk arra, hogy pucérok vagyunk, eszköztelenek vagyunk. Ami volt, az tönkrement, és ez vonatkozik a három szerzetesi főiskolára. Nem tudom, hogy piarista atyáink, akiknek kiváló embereik voltak, vagy a ferences atyák erre, hogy emlékeznek. Mi pannonhalmiak szánalommal néztünk saját magunkra, lerongyolódtunk. De ez az időszak is meghozta azt a testvéri gyümölcsöt, amit meghozhatott, mert amikor szabaddá váltunk, akkor a piaristák befogadtak 8 különböző szerzetes lennek a fiataljai, és elkezdték tanítani őket itt a Mikszáth Kálmán téren, és mi pannonhalmi bencések, mivel láttuk, hogy szegény csorraiaknak még házuk sincs, mi meg a premontrejéket fogadtuk be. Tehát ez a kölcsönös kisegítés, ez a testvéri szeretetnek hősies foka volt, és nem féltünk attól se, hogy egyik elcsábítja a másikat. Tudom, hogy nem lett premontreiből bencés és fordítva, szóval tehát megúsztuk ezt a vállalkozást. Ami azonban ennek az első, ezeknek az első éveknek igazán fontos és csodálatos gyümölcse volt mindjárt, az a Szófia. A hölgyek, a lányok, a szerzetesek számára megalapított szerzetesi intézmény. Azért állok meg ennél egy pillanatot, kedves hallgatóim, mert Magyarországon, a világon is a nőkkel való bánásmód sok kérdést hagy maga után, és ez a kérdés, ez nyitott a mi szeretett katolikus egyházunkban is. Magyarán mi férfiak nem tudunk viselkedni a velünk együtt élő és bennünket szolgáló nőkkel. Fogalmazzuk ezt ilyen nyersen. És a Szapiencia szerzetesi főiskola megteremtésében egy annyira családias, védett, az egyéni adottságokat figyelembe vevő intézmény jött létre, amelynek volt egy csodálatos lelke, Baternai Ágotanővé, akit Ausztriából importáltunk, hazajött, bevetette magát, évekig dolgoztak. A Békés Gellért atya Rómából 50 év után hazajött is, mint egy jóságos nagypapa, kosarazott a fiatal nővérekkel, aki erre még esetleg emlékezik. Tehát egy ideális, nem azt mondom, mint a kutya, macska és az egér együtt lefegyelnek egy tányérból, de ez az eszményi csodálatos hangulat. Hát letegezték a Gellért, hogy hát egy főtisztelendő urat, hogy a csodával lehetett letegezni. Szóval értitek, paradicsomi állapotok alakultak ki. Midling Adriának hálás vagyok, amiért ugyan küzdöttünk, hogy a Szófia bekerülhessen a Szapienciába, de ezt nem lehetett technikailag megoldani, ezért aztán hát megszűnt gyakorlatilag. Remélem, hogy a Szapiencia képes lesz mindig ugyanezt a szellemet, ugyanezt a lelkiséget a jelenlévő nővérekkel megélni, megvalósítani. Ahogy a rendszer változott, a magyar kormány rendezte a felsőoktatásnak az ügyeit, így jutottunk el ahhoz, hogy magunkra, férfiakra, a férfi szerzetes főiskolákra is reflektáljunk. És én nem akarlak benneteket történelmi dátumokkal terhelni. Lukács László 35 év a Vigília élén című remek kis összeállításban van a Szapiencia főiskola története összefoglalva. Finoman, intelligensen, kiváló munkatársunk Derényi András fogalmazta meg. Ezt szó szerint idézem, mert ez fontos. A Szapiencia főiskola tervezésének alapításának története azt példázza, hogy a változó, akár idegen környezeti feltételek mentén a lehetőségek fölismerése, okos megragadása és saját célok szolgálatába állítása révén olyan nagy lépéseket lehet tenni, amiket saját erőből, organikus fejlődéssel, kislépésekkel aligha valósíthatna meg bárki is. Ehhez kell a vízió, távlati célok, jó helyzetfölismerés, bátorság, akár kalandvágyat is mondhatnék, és kockázatvállalási képesség, és persze szervező képesség a szükséges erőforrások elérésére és célirányos felhasználására. Lukács László ezeket tudta a Szapiencia Főiskola létrehozásába érdekében megragadni és mozgósítani. A rendek képviselői pedig ehhez önmaguk szokásaink beidegződésein túllépve olyan közös erőt hoztak létre, amely a nehézségeken minduntalan átsegítette őket. Az isteni gondviselés alig, hanem a kezdetektől ott munkált a nagyszerű folyamatban. Eddig az idézet, ezt csak folytatni kell, vagy folytatni lehetséges. És akkor egy-két gyakorlati dolgot, itt nem tudom kihagyni a személyemet, mint ahogy itt a bevezetőben hallottuk, hogy hát sok irányú elfoglalás mellett. Én 1989. februárjába kerültem föl Budapestre egy vállatlan bukfencel esztergomi segédpüspökként. Olyannyira szegény voltam, hogy Cirill tanulmányházi fő elöljáró befogadott, mert nem volt helyem a főegyházmegyébe. Még ágyam se volt, úgyhogy együtt mentünk a legközelebbi áruházba ágyat vásárolni, hogy legyen estére alvóhelyem. No, Budapesten kellett elkezdeni az életet, és hát ugye itt minden, ahogy a történelemben tanul, itt forradalmi helyzet volt. Óránként, naponként változott minden, buktak meg emberek, oszlottak fel társaságok, pártok, stb. Tehát hihetetlen. Élvezet volt. Komolyan mondom azt, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz, de hogy esik szét minden, hát ez csodálatos volt. Hát ami addig volt, és megtartott bennünket. És akkor egy váratlan pillanatban, tessék el, tehát a személyes, most jön az, mint Jákó atya mondott, hogy a történetek. Én ebbe az épületbe végeztem a bölcsészkaron történelem német szakot. Engem bőrig lenyúzott az akkori ófelnémet tárgyból Mannherz Károly, egy áldott lelkiember. És akkor valahol éppen nem tudom, hogy a Blatzferi mellett volt-e, vagy ki mellett, államtitkár, behívott magához, és azt mondja, azt így, menj el a piaristákhoz, beszélj a tartomány főnök úrral, kérjék vissza a Dunaparti épületet, mert most lehet. Hát ész nélkül mentem a piaristákhoz, és jelen is tanár úrnak, és én nem tudtam azt, mert tartományfőnök úr, én nem tudtam ezt, hogy a jelenlévő piarista atyák tudják elmondani, hogy mennyire fejreállította ez az ő terviket, mert ha jól tudom, akkor ők már erről az épületről lemondtak, és másként kezdtek gondolni. Revideálták a döntést, és kérték az épületet.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, amelyben Várszegi Asztrik bencés szerzetes mesél a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításáról.
Következő lépés volt az, hogy megjelent kormány szinten, kormány rendelet szinten az akkreditáció. Ez megint lendített rajtunk, azaz tudomásunkra hozták, hogy széttöredezve Piarista Ferences Bencés Főiskola nem tud megmaradni, integrálódni kell, össze kell kapcsolódni, és csak így lehetséges. És hogyha így van, és szabályosan megteremtjük ennek a feltételeit, akkor lehet csak anyagi fedezethez folyamodni, mert hát miből? Hát a lerongyolódott katolikus egyháznak és hasonlóképpen a rendje semmiféle intézmény lehet. És akkor ebben a kacsmazba jön egy szabadító telefon, az akkori a magyar konferenciának, rektori konferenciának az elnöke. Kedves Asztik, az egyházak miért nem pályáznak a főiskolai lehetőségekre? És akkor már, hát mert hát én nem vagyok az egyház, de én nem tudtam erről. Szaladtam Lukács Lászlóhoz, László atya tetrekész volt, 2 hét múlva útlevéllel Washingtonba indult, és másfél hétig tanulmányozta, hogy hogy kell pályázni a felsőoktatás újjászervezési lehetőségeire. Tudós módon hazajött, összetrombitálta Piarista diákjait, Derényi Andrist, és akkor megszületett sorba, hogy mondjam, mindaz a, azok a lépések, mi integrálódtunk, mi, akik megmaradtunk, aláírtuk a Szapiencia Szövetség dokumentumát, stb. Lényeg az, hogy eljutottunk, az, hogy létrejöhetett, de hát megörököltek a szegény piaristák, hát egy lepukkant épületet. Hát ha már szabad itt, jön a új főiskola, én is szerettem volna tanár lenni ezen a főiskolán, gondoltam, hogy nekem magamat is valahol rehabilitálni, vagy integrálni, vagy akkreditálni kell, és akkor kiderítettem azt, hogy az én 1985-ben megszerzett szürke doktori disszertáció, hát az nem PhD, hát ez valamit kezdeni kell. Kiderült az, hogy nem nyelvszakos létemre nem volt nyelvből vizsgám. Azt mondták, hogy jöjjek be, jelentkezzek és vizsgázzam. És akkor képzeljétek ezt a humor helyzetet, a püspöki konferenciát szó nélkül ott hagytam, leléptem. Átjöttem ide, ebbe még a régi kicsit rozog a házban, mert akkor még nem volt felújítva, és Adamik tanár úr bezárt engem egy terembe, adott egy Szent Ambrusi himnusz latinul, amit le kellett fordítani magyarra. Egy óra jött, hogy na mit csináltál, és akkor és még 13.000 forintot leperkálni, és így kaptam egy nagy elismerő diplomát, hogy én PhD is vagyok, tehát szabadon taníthatok majd a Szapiencia Szerzetesi Főiskola. Na hát ez, kedveseim, ez mind benne volt, hogy nagyon komolyak voltunk, és a Veni Sante, az ELTE bölcsészettudományi kara a B épületet 2001. június 5-én adta vissza, azonban rossz állapotú épületet csak teljes felújítás után tudta a piarista rend birtokba venni. Az ünnepélyes átadása 2002. november 16-án került sor. Egy sor magasrangú egyházi és állami személyiségek jelenlétében Paskai László bíboros primás, esztergomi érsek, Magyar Bálint oktatási miniszter, Kálai Emil, a fenntartói konferencia elnöke tartott ünnepi beszédet, az ünnepség keretén belül letették esküjüket a főiskola új teológiai tanárai, majd Kár József Rauber apostoli nüncius megáldotta az épületet. Na hát ez úgy történt, hogy az aulába ünnepeltünk, nüncius úr teljes egyházi harci díszbe, stólába, stb. Nekem az a kegyelem jutott, hogy én a szentelt vizes ibriket tarthattam, és az öreg úr meg spriccelt belőle. És hát, ugye kigondolná az ember, hogy egy német ennyi humorral rendelkezik, kísérgeten tartom neki a szentelt vizet, és hát megáldotta a jelenlévőket, majd megközelítette az aula közepén lévő zenészeket, akiknek ott volt kiteregetve a kottájuk, hát abból. Úgyhogy jól megspriccelte a kottákat, a sós víz feloldotta már, és akkor huncutul rám mosolyog, elég lesz nekik? Mondom, nuncius, elég lesz. Már muzsikán se tudnak belőle. Hát így történt, És hát, hogyha én azt akarom mondani, kedves szapienciások, hogy szinte a semmiből, egy lehetetlen élethelyzetből, de a szabadságból a magyar szerzetesek rendelkezt ezt a csodálatos szapienciát, amikor máma 25 évért adhatunk már hálát, létre tudták hozni, akkor lelkiismereti felelősségünk megtartani, ugyanilyen leleményesen továbbfejleszteni a magyar egyház, a magyar hívőknek a javára. Az első, hát a sztorik egyik hozza a másikat, a rektorotokkal, Jákó testvérrel ott ültünk a Vard Mária kollégium dísztermébe, és Nemeshegyi Péter atyának csodálatos előadását hallgattuk. El voltunk bűvővel vele, aki emlékszik rá, tudja, hogy jó Isten megteremtette a visszatöbbit. Csodálatos volt. A Jákó testvér rám nézett halálos kommunista, főapátúr, ha még egy fél óráig hallgatom Pepi bácsit, akkor azt gondolom, hogy ebben a világban semmi probléma nincs. Meg kell olyanokról emlékezni, nem mertem, megvallom őszintén, Franciscus püspök úr, a limburgi püspök elmúlt hetekben halt meg, Kersebb Kamphaus, azt kérdezte tőlem egy német ilyen püspöki után, Asztrik, mire van szükségetek? Mondom, most építünk egy új szerzetesi főiskolát. Kevés könyvünk van. 30 ezer márkát. Most nem tudom, hogy lehet, hogy már még nem volt eurós. Ennyit, úgyhogy erről is meg kell. Nagyon sok jó ember nagy vonalúsága, szeretete hozta össze ezt a szapienciát, hogy éljünk vele, és lehetőségünk legyen. 2002 Veniszántéján nekem kellett beszélnem, és ezt a prédikációmat, ronda önzés, mert már nem kellett vele még egyszer dolgoznom, ezt idézem. A szapiencia szerzetes főiskola hivatása túl a szerzetes közösségek fiataljainak felkészítésén, azzal a küldetéssel is élni kíván, hogy mind a szerzetes fiatalok, mind pedig a világi hallgatók hivatása és munkája révén hozzájáruljon hazánk újra evangelizált kereszténységének felépítéséhez. Olyan kereszténységre, olyan egyházra van szükségünk, amely Jézusi, evangélium ihletésű, békét és kiengesztelődést közvetít, olyanra, amely Isten atyai szeretetével és irgalmas tekintetével fordul az emberek felé, akár közel állnak, akár távol. Olyanra, amely hív és megszólít, olyanra, amely ismeri küldetését, bölcsen tanít, vigasztal és bátorít.
Kedves hallgatóink! Várszegi Asztrik, bencés szerzetest hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Ökumené. A testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket szeretettel, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban először Tiszanánára látogatunk, ahol arról hallhatnak, hogy milyen szimbolikus üzenete lehet egy megújult templomtoronynak, és milyen elvárásokat támasztanak a lelkipásztorokkal szemben napjainkban. Hogyan lehet feloldani annak az ellentmondását, hogy valaki egyszerre vezetője és tagja egy közösségnek? Milyen hatással lesz a segítő foglalkozások térhódítása a lelkészi hivatásra? Mindenről Kis Klárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem munkatársát kérdezem. Remélem, hogy velünk tartanak.
egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszíni összeállításunkban először Gordos Attillát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Templom torony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igénk mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek, akik a templom ablakon is berakott templom ablakok vannak, és akik ott vannak. És akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az egyetemes egyháza Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya Isten felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a tiszanánai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog a Isten szent lelke, csodája, reménysége.
Barna Sándorral, tiszáninneni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma? Miket tekinthetett meg itt püspök úr?
Főrészben a tiszanánai templomtorony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
Hogyan jöttünk ide a hálaadó Isten tiszteletre Kömőből, akkor itt feltűnt egy templomtorony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az ige hirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat. Itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutattál, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és néz fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsisághoz minket, az Istennel való találkozás, várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetség embernek a templom magát az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen, azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ez pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
Milyen hangulatban, tehát püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háládó Isten tiszteleten, Tiszanánán?
Egy áldott alkalom. Éltem meg, nem jártam még Tiszanánál, mint ez a Tisza tó környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj. És itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai Kultúról, Pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lehet.
Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk mi is a története?
Természetesen ugye számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartó járulékot fizető száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltóbb módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult, azért energetikai felújítás meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szemben, hogy a Calvin szobor erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk, meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt, természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen kis településre a egyházkerület püspöke, itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédébe, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik. Meg őt amúgy is, hát szeretjük, úgymond, legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. Természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen képpen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg ki választottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a Piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de hát természetesen őket is nagyon örömmel fogadtuk, hogy itt voltak és részesei lehettek ennek az eseménynek.
Botos Judittal, műemlékre specializálódott szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszadánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat? Hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítás így együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
Miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel?
Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
Így már most már mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
Hát az érzés az mindenképpen. Az istenhit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolikus és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le és néz körül, és a mérhetetlen pompában az évezredeknek a továbbélését látja. A református templomban pedig, bár amint mondtam, nem vagyok református, ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelképez ön építészként, ezt hogyan látja?
A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül a összeköttetés, a létre a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
És kikkel, hogyan tudtak együttműködni?
Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
Melyek ezek a szerepek?
Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsődétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolja a fát. Vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették el?
Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismeret furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezeire, akkor minden más ezt betemeti, sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el, nagyban ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága, tehát mindent a lelkész ír alá. Én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert bármilyen is számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefon telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egy szetlin oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokban benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. A személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház vagy a lelkipásztor.
De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
Az egyházat nagyon sokszor írja az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainknak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják, és nem azt hiszik, amit mi.
Tükröt mutathatnak
számunkra? akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy. Tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatás bennünk, és akkor hoppácska úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
Van egy kétarcú valóság, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelkipásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Tehát egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, ugye az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
De mindannyian egyek vagyunk.
Mindannyian egyek vagyunk. Így van.
Mert státuszkülönbségek vannak?
Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
Milyen a jó lelkész?
Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt így egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos derék vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkágak mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelki és tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus, tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás hegyen jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár elhasználni.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.